Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elkezdjük időben az előadást, hogy időben be tudjuk fejezni. Már az elmúlt alkalom, és most nincs húzat, ugye, mert én érzem, de talán itt nincsen, vagy van. Mert akkor becsukom. Csak levegő nagyon kellene.
Nagyon kellene.
Elég rossz felőzése sajnos ennek a teremnek. Már bizonyára az elmúlt alkalommal is említették, így is terveztük eredetileg, csak akkor még nem voltak meg a témák. Tehát húsvét után, nyilván húsvét hétfőt kihagyjuk, tehát 15-ig tart ez a sorozat, és utána húsvét hétfőt kihagyjuk, de április utolsó hétfőjén kezdődik, és aztán folytatódik tovább még 5 alkalommal a Bibliai Szabad Egyetem Költészet és Biblia címmel. Tudom, hogy évekkel ezelőtt már tartottam ilyet, most abból nem sok minden lesz, mert egy kicsit újra dolgoztam az egészet, Veszprémbe hívtak el 5 alkalomra, aztán a végén 10 alkalom lett belőle, mert megszaporodott a hallgatóság. Itt ez lesz majd, hogy mi vagyunk azok az ácsok, Rónai György Krisztusról, tehát Rónai költészetéről lesz szó. Aztán május 6-án Szilárddal együtt jövünk le, Szilárd fog vetíteni képeket Izraelről, meg mond néhány gondolatot, jó néhány gondolatot, és én pedig közben a témához kapcsolódó verseket fogok megszólaltatni. Betlehemtől Golgotáig, ez a címe ennek az előadásnak. Most csináltuk pénteken Veszprémben, szerintem nagyon érdemes eljönni, tehát jöjjenek el, mert érdekes lesz. 13-án lesz az Angyalok citeráján Csiga Jenő versei, ezt is érdemes lesz meghallgatni. Aztán 20-án, ezt nem feltétlenül akartam itt a korhatárt kritizálni, mivel már lassan én is oda tartozom, Öregen is gyümölcsöző ez a címe az előadásnak, de azt hiszem ezzel is érdemes lesz majd elgondolkodni. És 27-én a Vinnikány, ezt a címet adta a magyar költők jövendőléseinek. Igen, hát azt is el fogom mondani többek között, de magyar költők jövendőlései, ez volt megadva az utolsó előadásnak ebben a sorozatban. Csak közben Szilárdnak közben jött egy értekezlet, ami nem ekkor szokott lenni, hanem csak júniusban, tehát az előre jött, így muszáj nekem menni Sopronba. Pötyi meg lehet, hogy jól mond verset, de nem biztos, hogy annyira, és ezért megváltoztatjuk a témát, tehát Pötyike fog lejönni, Horváth Sándorné, és szerintem egy nagyon érdekes előadást fog tartani Dániel könyve első 6 fejezete alapján, Dániel jelleme és a Dániel könyve és jelenések könyve kapcsolatát fogja tárgyalni. Tehát mindenképpen erre is érdemes lesz eljönni, tehát ez van április 15-én. És akinek kell, most csak A4-es van, innen el lehet majd venni, hogyha valaki esetleg később tudja használni. A mai alkalommal pedig a témánk Jézus jövendőlései az ő visszatéréséről. Tehát ez a témánk. Már Szilárd az előző előadáson jelezte, hogy Máté 24-et ezért hagyta ki az újszövetségi proféciákból, mert ennek lesz a mai témája főként, ennek a fejezetnek a gondolatai, de előtte egy verset szeretnék elmondani. Ennek a versnek az az érdekessége, hogy Rónai György 1945 áprilisában a lerombolt Budapesten írta ezt a verset. Jeruzsálem pusztulása. Itt állok, ajtód előtt, s kopogok, szólt az Úr, s állt az ajtó előtt, s kopogott. Jeruzsálem minden ajtaja zárva volt. Az Úr hiába zörgetett, s könyörgött. Ajtók, szívek, házak, ablakok, minden zárva volt. Kopogtatott, s már pattogott a jégeső, kopogtatott, kiáltozott és ökleit véresre verte, minden ajtó zárva volt. Hát sírni kezdett. Város, a látogatás ideje eljött, itt vagyok, kopogtatok, s nem nyittatik meg. Látom már a pusztulást, nem marad kő kövön, halljátok? Jönnek a sasok, karmukban ria kisdett dökhalál, és enni kér. És látta már a dúvadot, s az ekrazit poklát. A város lüktetett, nem ért rá ajtót nyitni néki. Alkudott, a város véne épp eladta templomát. Nem ért rá senki. Vadsuhancok reszkető nőket tereltek géppisztollyal. A Dunán hullák lebegtek, vérszivárgó vakszemű hullák, mint puffadt csónakok. Kopogtatok, szólt még utolszor. Házakat raboltak a poroszlók. Jött a háború. Kopogtatott, s elfödte arcát. Éj, vadéj, vakéj, vadul s vakon fönpölygő véresély. A háború kopogtatott, és zárak hultak, és falak zuhantak, házak dőltek össze, istenek vinnyogtak, és kifordult szemmel a dögök közé omlottak kócbelükkel. Éj, vadéj, vakéj, halálosé! Kopogtatott a rőt romok alatt, a bunker börtönébe zárt fuldokló nép, de minden ajtó zárva volt, minden kiárat zárva volt, az útakon golyók sziszegtek, fönn az égen lángoló kardokkal űzték a haragvó angyalok a kárhozottak lelkeit. Júdás ezüst pénzét, 30 ezüstjét szórva, robbanó rakéták metsző lángja közt rohant, nyakán kötéllel. S fújt a téli szél, fütyült a hó, megettek minden patkányt, minden csecsemőt. Lerágták önnön karjukat és combjukat, s megfagytak és megégtek és meghaltak, és nem maradt kő között. Az igazi Jeruzsálem pusztulását előre mondta nekik Jézus. Josephus Flavius erről a borzalmas drámáról beszámolt a Zsidók háborúja című művében, ahol döbbenetes dolgokat lehet olvasni. Az ünnepek miatt körülbelül 1.200.000 ember tartózkodott Jeruzsálemben, római csapatok, Titus csapatok körülvették, megadásra akarták késztetni, nem akarták lemészárolni az embereket, de a zsidók gőgből, keménységből, makacságból nem engedtek. A végén megostromolták, Titus kérlelte a katonáit, hogy a templomhoz ne nyúljanak, azt hagyják éppen, katonák nem hallgattak rájuk, mert annyira felbőszítette ezeket a kemény római légionárusokat, hogy amikor betörtek a városba, azt látták, az éhség miatt az anyák a saját gyerekeiket főzték meg. Tehát amit itt leírt, ez lett belőle. Előre mondta meg Jézus, hogy ez lesz. Előre mondta meg a Máté evangélium a 24. fejezetében, de nem ugrok ekkorát előre, csak a vers miatt akartam ebbe egy kicsit bele kóstolni, hogy ennek bizony egy valóság háttere volt, amit átéltek akkoriban a zsidók. Látom, Gábor, te olvastad ezt a könyvet, ismered, ugye?
Nem, csak megvan a könyv, de nem olvastam.
Még nem olvastak, igen.
Nem olvastam.
Tessék? Itt az ide, igen. Egyébként döbbenetes, tényleg sok minden mást is leírt, csak ez is bent van, hogy hogyan, miképpen történt. Igen, és mire odaért Titus a templomhoz, a parancsa ellenére, tehát annyira gyűlöletessé váltak a zsidók a rómaiak szemében, hogy a parancsa ellenére fölnyújtották a templomot. És már égett a templom, ő mégis bement, benézett, és ezt jegyezte föl, hogy amit elmondtak erről a templom, hogy milyen, az szinte semmi volt ahhoz képest, amilyen belülről volt. De akkor porig égett a templom. Tehát minden falkat része elégett, aranyozások összeolvadtak, tehát teljesen tönkrement. Igen, amikor Máté evangélium a 23. fejezetében Jézus már bevonult Jeruzsálembe, hát a Jeruzsálem bevonulásra visszagondolunk, azért gondoljunk bele, hogy a tanítványok mennyire szinte röpültek a boldogságtól, amikor az Úruk parancsolt nekik, hogy hozzanak egy szamarat vemhével együtt, ugye Betfágéból, és aztán fölült a vemhére, és terítették le az emberek a felső ruháikat, pálmaágakat elé, és hozsannáztak, hogy hozsanna néked, Dávid fia. Hát oda voltak a boldogságtól a tanítványok. Mert egész eddig mindig azzal találkoztak, hogy Jézus nem fogadja el a királlyá koronázást, nem akar Dávid trónjára ülni. Állandóan mesélt nekik valamiféle elvont dologról, ezt nem értették, mert hát az a messiás dolga, hogy itt a földön békét teremtsen, és a többi. Nem, és most végre. Emlékeztek azonnal a Zakariás proféciájáról, hogy Szamárháton fog bevonulni. Ő a messiás. Igen, boldogok voltak. Nem értették, hogy amikor fölértek a hegyre, és Jézus meglátta a templomot, akkor sírva fakadt. És nem értették, hogy miért sír. Látták, hogy nem örömében. És aztán később, amikor talán egy szerdai napon lehetett ez, mikor az olajfák hegyére készültek a tanítványok a templomból Jézussal együtt, a farizeusok még belekötöttek Jézusba, és ekkor Jézus megadva nekik a kötözködésükre a választ, nagyon kemény feddést, ítéletet mondott róluk. A nép vezetőiről, vallási vezetőiről. Ez a 23. fejezet szól egészen. Tehát elmondja, hogy micsoda bestelenség a képmutatásuk, és mennyire súlyos dolog az, hogy nem ismerték föl azt, aki küldetett hozzájuk. És ezt a beszédét, ezt a nagyon hangsúlyos beszédét Jézus ezzel fejezi be: Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megköveded azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, amiképpen a tyúk gyűjti egybe csibéit, és te nem akartad. Figyeljünk oda erre a logikára, mert minden egyikünknél, aki ezt nem így mondom, minden egyes embernél, tehát ne velünk történjen. Minden egyes embernél, aki elveszíti az üdvösséget, az ezer éves ítélet alatt ez fog elhangozni, és utána személyesen ezt fogja meghallani. Hányszor akartalak téged behívni, és te nem akartad. Ha valaki elvész, senkit ne okoljon. Csak ő tehet róla. És ez egy nagyon súlyos kijelentés volt. És ráadásul ezt a döbbenetes képet Jézus még azzal tetézte, hogy ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Most gondoljunk bele, hogy a zsidó emberek, a hívő emberek, a tanítványok is ezen teljesen megdöbbentek. 1500 év óta, hogy először egy pár száz évig a Szent Sátorban, aztán Salamon óta a jeruzsálemi templomban, és egyedül ott a világon, sehol máshol nem szabadott oltárt építeni, templomot építeni, egyedül ott. Ott mutatták be az áldozatokat, ott folytak le az ünnepek, a szertartások. Minden ott történt, minden szertartás, minden ünnepkör, minden áldozat Jézus szeretetéről, megváltásáról és az ígéretről szólt. Erről proféciált minden. Elképzelni nem tudták a zsidók. Ott volt a 70 éves babiloni fogság. Olvassuk Dániel könyvében, hogy milyen szenvedés volt Dánielnek, amikor a lerombolt Jeruzsálem felé imádkozott. És micsoda boldogság volt a zsidóknak, hogy hazatérhettek, fölépíthették a templomot, de milyen szenvedés lett belőle is. És akkor ilyet mond Jézus, hogy pusztán hagyatik néktek a házatok. Hát ha pusztán hagyatik a jeruzsálemi templom, akkor vége a világnak. Akkor nincs tovább. Akkor a választott nép befejezte a pályafutását, vége a világ. Ez nem elég, mert mondom nétek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, míg nem ezt mondjátok, áldott, aki jöjj az Úrnak nevében. Ez volt az utolsó szava Jeruzsálem lelki vezetőihez. Aztán kijövén Jézus a templomból tovább ment, és hozzá mentek az ő tanítványai, ahogy jöttek ki a templomból, és mutogatták a köveket. Ugye erre reagáltak, hogy pusztán hagyatik a ház. Erre magyarázták talán Jézusnak, hogy Uram, már miért mondtál ilyet? Ez túl erős volt. Hát nézd meg! Egyébként leírások vannak már csak róla. A templomot összecsiszolt márványtömbökből építették. Semmiféle kötőanyagot nem használtak hozzá, hanem teljesen milliméter pontossággal összeillesztve építették be a teljesen előre kifaragott és lecsiszolt márványtömböket. Az egész úgy nézett ki, mintha egyetlen nagy, hatalmas márványból épült volna. És aztán a fakapukon végig aranyozás, aztán az aranyozott fátyatartó oldalt. Képzeljük egy ilyen alkonyi idővel, amikor meggyújtották a fátyákat, micsoda fénypompa, micsoda gyönyörűség volt a kandeláber, aztán még a két kandeláber. Szóval fantasztikus volt ez a templom. Belül pedig színarany, gyönyörű kárpitok. És azt mondta Jézus, hogy pusztán legyet itt. Tanítványok mutogatták, Uram, ezek a kövek. Nem. Nem maradhat pusztán. Ez nem lehet. Próbálták kiigazítani. Ezt már sokszor megtették eddig is. Jézus pedig mondani, nem látjátok én mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Erre lefagytak a tanítványok. Nem tudtak mit mondani. Átmentek a Kidron völgyén, mentek fel az olajfák hegyére, onnan mindig még rá lehetett látni a templomra, és aztán négy tanítvány oda ment hozzá, és kérdezték, hogy Uram, mikor lesznek meg ezek? És micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Egy kérdés, de tulajdonképpen nem egy kérdés. Csak ő nekik ez teljesen így állt össze. Ha a jeruzsálemi templomnak vége, az a világ vége, az Jézus második eljövetele. Milyen érdekes, hogy amikor majd meghal Jézus, akkor már nem akarnak tudni a második eljövetelről. Teljesen kétségbeesnek. Nem akarnak tudni a feltámadásról. Pedig mennyire világosan látták, tudták, nem? Érdekes, nem? Tehát, hogy az ember tudja úgy elméletileg, és amikor valóságosan megtörténik, akkor meg szinte nem akar tudni róla. És Jézus ezért megadta utána a választ. És ezért van, hogy a válasz nem válik kétfelé, mert Jézusnak túl sok magyarázkodásába került volna, hogy elmagyarázza nekik, hogy igen, majd most egy generáció múlva le fogják rombolni a templomot, és vigyázzatok, időben kifussatok, ez majd benne lesz a szövegben, de ez nem azonos a világ végével, ha bár nagyon erőteljesen hasonlít rá. Mert ugyanezek az események fognak megtörténni akkor is, amikor én eljövök. De nagyon jelentős, nem fogom végigvenni a 24. fejezetet, mert sokkal inkább szeretnék még beszélni a beszéd második felében a bátorításról, amit János Evangélium a 14. fejezetétől olvashatunk. Amiket mond itt a Máté 24-ből, azt elemet szeretném kiemelni. Azzal kezdi, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Ez volt az 5. vers. 11. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Aztán később. 22. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de majd a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Amiket itt elmond előtte, ebből felismerhetjük, hogy ez már nem csak Jeruzsálem pusztulása, hanem ez elsősorban például a középkori vallásüldözésekről szólt, keresztes háborúkról, és Krisztus nevében lefolytatott kegyetlen mészárlásokról. Hogyha azokat nem rövidítette volna meg az Úr, akkor talán mindenkit kiirtottak volna. És azt mondja, hogy ezután a nagy nyomorúság után, ha valaki ezt mondja, akkor néktek, ímé itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé előre megmondottam néktek, azért, ha azt mondják majd néktek, ímé a pusztában van, ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban, ne higgyétek. És utána mondja, mert amiképpen a villámlás ellátszik napkelettől napnyugatig, így fog eljönni az Úr. Tehát érdekes és jelentős dolog, hogy háromszor visszatér, és harmadszor nagyon részletesen, árnyaltan mondja meg a jövőt, hogy az ő eljövetelének egyik legátütőbb és legáltalánosabb jele lesz a megtévesztés, a hamis izgatás, a hamis információk, hogy az embereket minél inkább zsákutcába tereljék. Nem tudom, ki mennyit gondolkodott ezen, mikor bármely hatalomnak, legyen ez vallási, vagy legyen polgári hatalom, teljesen mindegy, akkor igazán nincs nemes dolog a tarsajában, és igazán nem tudja, mivel összefogni a népet, akkor van egy óriási és nagyon hatásos ütőkártya. A félelemkeltés. A feszültségben tartás. Tehát amikor Jézus második eljövetelével fenyegetik az embereket. Nem értem. Hát Pál apostol azt írja, hogy az a boldog reménység. De miért kell ezzel fenyegetni az embereket? Nem értem. És az egyéb kijelentések, az egyéb dolgok, mikor az embereket izgalomban tartják. Mert az izgalomban, félelemben, a kiszámíthatatlanságban levő emberek, mikor azt mondja nekik egy okos ember, nem baj, de én megvédelek benneteket, én megmentelek benneteket, már mennek is utána. Nem kell hozzá semmi. És Jézus erre hívta fel a figyelmet. Főleg, hogyha még ezeket az információkat bizonyos csodák kíséretében fogják elmondani. Mert én most olyan hálás vagyok a Jóistennek és önöknek is, hogy itt vagyunk, és alig az üres szék. De azért, hogyha én megígértem volna, hogy ha én prédikálok, akkor az alatt, az idő alatt a fél lábúnak ki fog nőni a lába, többen lennék. És azt hiszem, hogy vannak ilyen keresztény összejövetelek, ahol ezt az eszközt használják. És azt mondják, hogy jó van, Lacikám, te beszélsz itt a Bibliából, de hát őnál meggyógyult. Az orvosok nem tudtak, mit meggyógyult. Nem hallottak még ilyet? Erről szól a világ. És ez még semmi. Mert ha valaki a kezében tartja a Bibliát, és ha valaki a Szentlélek segítségével tanulmányozza, hogy mit mondott az Úr a második eljövetelről, akkor ők nem fognak megtévedni. De számomra döbbenetes, amit itt Jézus mondott. Ha lehet, annyira, hogy elhitessék még a választottakat is. És amikor elmondja ezt a beszédet Jézus, és utána még elmondja a példázatokat ehhez a beszédhez, kezdi Noé példázatával, hogy amiképpen a Noé napjaiban úgy lesz. Aztán mondja a hűtlen szolga és a hűséges szolga példázatát, hogy a hűtlen szolga az nem ad enni az Isten háza népének szemben a hűségessel. Milyen ételről van szó? Az ige ételéről. Hanem együtt eszik és iszik a részegesekkel és a paráznákkal. Nem azt mondja, hogy nem hiszi, hogy nem jön az Úr, dehogy nem. De hát még halogatja az Ura, még csinálhatjuk. Aztán utána jön a 10 szűz példázata, és ez döbbenetes. Mind a 10 szűzek, mind a 10-nek a kezében olajlámpás van, lefordítom a Biblia magyar nyelvére, lámpás az Isten beszéde, olaj a Szentlélek jelképe. Tehát mindegyik az igét tanulmányozza a Szentlélek segítségével, és mindegyik elszunnyad, mikor várja a vőlegény jövetelét. Mert a vőlegény késik. Na, miért is késik a vőlegény? Péter apostol a második levelében, harmadik fejezetben világos választ ad erre. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint sokan késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, hogy nehogy valaki ne térjen meg. Tehát egy olyan üzletről van szó, nem olyan üzletről van szó, ahol sorba állnak az emberek, és mikor elfogyott az áru, mármint a kegyelem, akkor kijön a boltos, és azt mondja, hogy lehúzom a redőnyt, nincs tovább. És akik eddig sorváltak, sajnos hazamennek, mert nem kaptak. Ez nem erről szól. Péter levele szerint fönt van a redőny, nyitva az üzlet, de már nem jön be senki. És a boltos kiküldi a szolgát, hogy nézz körül, senki nincs. Hát akkor húzd rá a rólót. Tehát nem lehet lekésni az üdvösségről, hanem csak visszautasítani lehet. És ez nagyon nagy ígéret, nem? Tehát az Isten látja, tudja előre, hogy kik azok, akik még megtérhetnek. És addig, amíg van ember, aki még megtérhetne, addig nem indítja el a végső eseményeket. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog ezt látnunk. Késett a vőlegény. Most magyaráztam, hogy miért. Ennek is oka volt. De csak azért, hogy minél több embert mentsen meg. Nem jött, csak éjfélkor. És mi történt? Mind a 10 elaludtak. De ötnek nem volt tartalék olaja. És amikor bementek a vőlegénnyel a másik öt, akkor ezek mit mondtak? Engedj be minket! És azt mondja nekik Jézus, sohasem ismertelek titeket, ti gonosz tevők. És milyen érdekes, hogy a hegyi beszéd végén Jézus, amikor szintén a hamis tanításokra figyelmeztet, hogy az igaz és a hamis között alig van különbség, és azt mondja, hogy sokan jönnek majd a napon azzal a szöveggel, hogy Uram, nem a te nevedben tettünk majd dolgokat? Nem a te nevedben cselekedtünk? És azt mondja nekik Jézus, távozzatok, mert sohasem ismertelek titeket. Tehát akkor még a Biblia sem fog megmenteni mindenkit. Igen, bibliai szabad egyetemen én most is azt mondom, hogy attól, hogy valaki Bibliát tart a kezébe, felkérek mindenkit, automatikusan ne higgyenek neki. Nekem sem muszáj. Csak amit mondtam, nézzék meg a Bibliát. Kiket lehet a legkevésbé átverni? Akik ismeri. Nem azt mondtam, hogy kívülről a Bibliát, nem ez a lényeg. Van valaki, aki kívülről tudja a Bibliát, és mégis el fog veszni. Úgy hívják, hogy Sátán. Tehát a Biblia ismerete, az senkit nem fog megmenteni. De ezt párosítjuk hittel, akkor már jóval nehezebb lesz. Mert a Bibliában elég sok mindent be lehet rám bizonyítani. Mint hogy bizonyítják is. Tudomásom szerint 44 ezer féle keresztény felekezet létezik a világon. És mindegyik azt mondja, hogy a Bibliád alapul. Tehát itt nem tehát ez, és ez még nem a csúcs, mert még akkor, akik még... Értsük meg Jézus figyelmeztetését. Tehát amit nagyon szeretne elmondani mindenkinek a Máté 24-ben, sok lesz a hamis tanítás. És lehet, hogy az is hamis tanítás, ami teljesen úgy hangzik, mintha igaz lenne. Aztán a következő lépés, amit a Máté 24. fejezetéből megérthetünk, már egy kicsit korábban hangzik fel, ugyanis itt elmúlt sok minden háborúk hírei, elég volt ez a verseny, többet ezeket nem akarom színezni, meg az élet valóságát aztán mindnyájan ismerjük, látjuk. De amikor azt mondja Jézus, hogy ez és ez történik, járványok és a többi, hozzáteszi, de ez még nem a vég. De ez még nem azt jelenti, hogy jön vissza Jézus. Ez még csak előjel. Ez mind-mind előjel. És azt mondja, hogy olvasom most már a 12. verstől, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Tehát ha a szeretet meghidegül, először is kiben tud meghidegülni a szeretet? Akiben sose volt, abban szerintem nem tud meghidegülni. Nem? Az valószínű önmagát se szereti. És nagyon nagy probléma ez. Ez lehet akár egy pszichés probléma is, tehát nehogy valaki azért, mert ilyenekkel küzd, akkor az úgy, hogy jaj, akkor én most ki fogok esni ebből. Ezt helyre lehet hozni, akár szakember segítségével, de nem erről beszélünk, hanem a lázadásról, az önzés elhatalmasodásáról. Mindegyikünkben van önzés. De akiket már megérintett bármilyen mértékig az Isten lelke, az önzését próbálja elhallgattatni, nem? Próbál rajta urrá lenni, próbál egy kicsit másképp gondolkodni. De aki ezzel nem is törődik, hanem csak az önzés, csak az én, csak a... És én egy-két ilyen embert ismerek, úgy. Tudom, mennyire ismerős ez? Mikor tagadnak az emberek az önzéstől. Tehát mondom, nem az, akik küzdenek vele, hanem aki nem is veszi figyelembe, és nem érdekli, hányan pusztulnak bele. És lassan erről szól a világ. És erre mondja azt Jézus, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Már megint nem a nyílt lázadókat figyelmezteti ezzel Jézus, hanem azokat, akik már megtapasztalták a szeretetet. Megértették Jézus áldozatát. Még azok is elhidegülnek. Mert azokban is inkább az önzés lesz az Úr, mint Krisztus szeretete. És nagyon leegyszerűsíti Jézus a dolgokat, mert azt mondja, de ki mindvégig álhatatos marad. Miben kell álhatatosaknak maradnunk? Naponta háromszor imádkozunk, nem ötször, nem szerintem 15-ször. Naponta másfél órát olvassuk az igét. Naponta nem ez a lényeg. Nem azt mondtam, hogy ne olvassunk igét naponta. Nem azt mondtam, hogy ne olvassunk, vagy ne imádkozunk. De hogy minél inkább az Isten akarata szerinti életre törekedni, a vele való közösségre törekedni. Ha ebben álhatatosak maradunk, mert vajon a szeretetet tudjuk-e hízlalni, tudjuk-e erősíteni magunkban, ha közben-közben nincs kapcsolatunk Krisztussal. Az csak akkor működik, ha bennünk él Krisztus. És azt mondja Jézus, és az Isten országának Ez az evangélium a hirdetet. Milyen evangélium? Melyik? Ez. Hogy Isten a szeretet. Az emberek nem így tudják. Ha van valami katasztrófa, valami baleset, valami nyomor, miért engedte meg az Isten? Nem? Általában. Ha az Isten szeretetének az evangéliumát, hogy bűnös, igen, bűnös vagy, de Isten szeretete téged a legnyomorultabb helyzetből is ki tud emelni. Mert elfogad téged olyannak, amilyen vagy. De ha vele van közösséged, meg fogsz változni. És meg fog változni az életed. És a környezetednek az áldására leszel. Ha ezt az evangéliumot és az Isten el fogja juttatni minden embernek. Minden embernek lesz választási lehetősége, mielőtt a végső megkeményedés sajnos a többségben létrejön. Az evangélium igazi megismerése nélkül, a hamis tanítások ellenére, senki nem fogja kimondani a végleges nemet Istenre. Ami még fontos ebben a tanításban, már a 25. versben abba hagytam a szöveget, hogy mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük, illetve hogy a villámlás ellátszik napkeletről napnyugatra, megint csak egy világos képet ad Jézus. Jézus elvetele nem valamiféle misztikus, meg nem fogalmazható, jelképes esemény, valóságos, olyan, hogy mindenki meg fog győződni róla. Nem egy jelképes dolog, nem olyan, mint amit képzeltek nagyon sokan, hogy majd mi érkezünk el Jézushoz, és ez lesz a más. Nem. Ő fog megjelenni. És akkor már késő lesz másképp dönteni. És azt mondja, mindjárt pedig a manapok nyomorúsága után, tehát megint a középkor, megint az újkor, mindenféle háborúja és a többi után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És aztán ezt olvassuk majd Jóel könyvében, Zakariás könyvében, sok helyen olvasunk erről, főleg Jóel könyvében, hogy amikor eljön Jézus, akkor közvetlenül előtte ezek kozmikus méretekben fognak bekövetkezni. De 1755-ben Lisszabonban egy olyan szörnyű földrengés volt, amilyen addig nem ismert az emberi történelem. És azóta is, talán én úgy tudom, hogy ilyen súlyos nem volt. Tehát voltak, akik már sok ezeren meghaltak, de én úgy tudom, hogy 90 ezer ember halt meg összesen. Nem Lisszabonban csak, mert Marokkóban egy város szinte teljesen elsüllyedt. Észak-Afrika nyugati csücskénél. Tehát ott az egész atlanti óceánból tulajdonképpen egy szökőár volt ez. És ez szörnyű esemény történt. Tehát megrázta a világot. És 1780. Május 19-én, igen, május 19-én volt. Nem napfogyatkozás, mert az csak néhány percig tart. Hanem majdnem 1-24 órán tartó teljes sötétség volt a Földön. Főként Észak-Amerikában, főként New England területén, este 9-kor a tyukok mentek vissza az ólba. A békák esti éneküket énekelték, és a madarak is az esti dalukat csivitették. Reggel 9-kor. Estét mondtam?
Igen.
Össze-vissza hibázott, bocsánat. Reggel 9-kor nem hatolt át a fény az egyik úttest egyik oldaláról a másikra. Gyerekeket hazaküldték az iskolába, egy lelkész a legnagyobb tabernákulumban, egy templomban rögtön prédikált Jézus eljöveteléről, Jóel könyvét olvasta. Hallottak róla? Te olvastad. Igen?
És ennek nem voltak ez jelen, mint hogy most mondják, hogy napfogyatkozás tett meg ezen
most. Ez nem csillagászati esemény volt.
Tehát nem lehetett.
Nem lehetett. Ez nem csillagászati esemény volt, tehát a napfogyatkozás abszolút kiszámolható. Tehát nagyon régóta ki tudják számolni, évezredek óta ki tudják számolni. Napfogyatkozás, volt fogyatkozás. Visszaéltek ezzel a manipulációval, mert ugye a papok tudták számolni, többiek meg mondták, előre megmondták, micsoda tehetség.
A fára volt.
Óriási. Aztán 1833. november 13-án, tehát nem augusztusban, amikor szoktuk látni a meteor esőt, meg egyebeket, november 13-án. Olyan csillaghullás volt, hogy még másnap nappali fénynél is lehetett látni a villódzó csillagokat. Hallottak róla?
Nem.
Egész világon érzékelhető volt. Miért nem hallunk róla? Mert erről nem akar tudni senki. Túl voltak rajta, felejtsük el. Rengeteg ember ezért fordult a Biblia kutatása felé. Nem tudják megmagyarázni, meg valahol keresztül húzza a számításaikat, mert mindenki azt mondja, még keresztény teológusok is azt mondják, hogy nehogy higgyetek benne, mert nem Mózes írta Mózes könyvét, meg nem Zakariás írta, meg nem ez, meg nem az, meg nem így, nem szabad a csodákba hinni. És ennyire teljesedik, akkor mi van? Hinni kellene a Bibliának? Hát az nagyon nyűgös, mert akkor már nem azt csinálok, amit akarok. Ezért nem akarnak. Kész akarva, ezt is Péter írja a levelében. Az emberek kész akarva nem akarják tudni, hogy az egek régtől fogva voltak, és Jézus eljövetele a küszöbön van. Kész akarva nem akarják tudni. De menjünk tovább. Miután elmondja még a Noé jeleit, a 42. és a 44. verset idézem, mert az én felfogásomban ez a három pont, tehát most a megtévesztés meg egyebek, az volt a körítés, ami a lényeges üzenet. Az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik, és a szeretetben legyünk állatotosak, ez egyik fő üzenete ennek a szövegnek. A másik fő üzenet. Vigyázzatok azért, mert nem tudhatjátok, mely órában jön el. A harmadik pedig, legyetek készen. Tehát nem fenyegetés, nem kényszerpályán futtatás. Jézus részéről három dolog van. Higgyetek az evangéliumban, és ha megértettétek, adjátok tovább. Nem? Hát ez a feladatunk. A második, vigyázzatok. Mire? Hogy nehogy a világ kerekedjen felül a szívemben, hanem maradjon az Krisztus szeretete áldozata. És mindent ezen a szereteten keresztül szemléljek. Vigyázzatok, és a harmadik pedig, legyetek készen. Na de mi nem mondta meg, hogy mikorra? Mert mi olyan tehetséges emberek vagyunk, hogyha tudnánk, hogy mikor jön vissza, a sokkal pontosabb időbeosztást csinálnánk, nem? Akkor szépen beosztanánk, hogy akkor az, aki vizsgázott valamikor egyetemen, vagy bármely iskolában, az tudja, hogy van ez. Ó, másfél hónapon a vizsga, ugyan már? Hát az, amikor közeledett a vizsgai időpont, ugye? Mennyivel jobb az, hogyha az ember úgy fekszik le, hogy tudom, hogy holnap nem biztos, hogy fölkelek. És Uram, hálás vagyok neked, mert ma ebben, abban, amabban megsegítetted az életemet, és ismét kérem, hogy bocsáss meg, hogy olyan sokszor elengedtem a kezed. És szeretném, hogyha vigyáznál rám álmomba. És reggel fölkelek. Uram, hol vagy? Kereslek. Hadd értsen meg az ügyéből. Nem? És milyen más az, amikor az ember elolvas egy-két igeverset, esetleg a házastársával, vagy valakivel beszélget róla. Aztán jöhet a nap, megyünk hajtani, mert menni kell, hajtani kell. Tudom, itt ülnek nyugdíjasok bőven. Most már én is megtapasztaltam, nyugdíjasok érnek rá a legkevésbé. Én ennyit nem dolgoztam még, mint mostanában, de ez már így van. Tehát lehet más csinálni, de amikor az Istennel együtt él az ember, akkor kell nekünk valamit izgulni? Kell félni? Hát akkor nem sokkal felszabadultabban tudjuk várni Jézus dicsőséges második eljövetelét. Jó, azért megmarad bennünk a félelem. Képzeljük el a tanítványokat. Ott az utolsó vacsorán is micsoda különös dolgok történtek, ott Jézus beszélt, hogy egy elárul, meg micsoda, megint, hogy majd nem iszom veletek többet, de hát akkor hogyan? Meg Isten országában, ez is egy profécia volt, most akkor mit mond itt Jézus, meg egyébként is, most miért ül ő ott, miért nem én ülök ott, és ez volt a problémájuk, nem? Ugye a lábmosás, micsoda, hogy most nincs itt szolga, én ugyan, majd ő. Jézus veszi a kendőt, most meg miért csinálja? Még Péter meg is szólja érte. Annyi minden történt ezen a vacsorán, nem? És akkor Júdás, milyen lehetett az Júdás történet? Én ezt sokszor elgondolkodtam. Péter kéri János, hogy kérdezd meg Jézust, ez azért nem Péter ült Jézus mellett, ahogy festik sokan. Kérdezd meg Jézus, hogy ki az, aki elárulja őt. János megkérdezi, gondolom hangosan. Az a gyanúm, hogy Jézus mellett Júdás volt a másik oldalon. És Jézus azt mondja, hogy az, akivel együtt mártok a tálba, vagy akinek a bemártott falatot adom, ez most mindegy ebből a szempontból. Hát legalább János, legalább Péter, és legalább Júdás, de szerintem a többiek is figyeltek erre a kérdésre és válaszra, mert ez mindenkit izgatott. És mi lehetett itt? Kivel mártott együtt a tálba Jézus? Júdással. És mi lehetett a tanítványokban? Ez nem lehet. Nem? Mert nem azt olvasom az evangélium, hogy akkor fölpattantak és agyonverték Júdást. Nem? Hanem még megint valami titokzatos beszélgetés Jézussal, hogy amit akarsz cselekedni, az cseleked hamar, és biztos a szegényeknek viszi a pénzt. Pedig Jézus azt mondta, hogy most még az utolsó alkalmad van, hogy megtérj. És Júdás elhalasztott az utolsó alkalmat. Tele voltak feszültséggel, zavarral. Péternek is mondja Jézus, mikor Péter fogadkozik, mondjuk ez sértette a többieket, elég rendes. Ha ezek itt elárulnak, én nem. És utána mondta, hogy Péter, háromszor fogsz megtagadni, mire kétszer szólat kakas. De én imádkozom érted, és idővel megtérjen, te erősítsd az atyád fiait. Micsoda bátorítás. Péter úgy elengedte a füle mellett, mint a húzat. Később eszébe jutott. Tele voltak feszültséggel, zavarral. Péter titokzott, vagy Jézus titokzatosra beszélt arról, hogy most elmegy. És nem értették, hogy mi lesz. Hadd olvassam el a 13. fejezet végét, mert meggyőződésem szerint nem a 14. fejezettől János evangéliumában kezdődik a búcsúbeszéd, hanem ezek a szavak a búcsúbeszéd lényege. Fiaim, egy kevés ideig még veletek vagyok, 33. verstől olvasom, kerestek majd engem, de amiként a zsidóknak mondám, hogy ahová én megyek, ti nem jöhettek. Most nektek is voltam. Nyílt beszédre, tehát semmi, ez nem jelképes, konkrétan mondja nekik. Új parancsot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Eddig ez nem új. Mózes 3. könyve 19. fejezetében ott találjuk. Szeress fele barátodat, mint önmagadat, mert én vagyok az Úr. De itt valami többlet van hozzátéve, ami miatt ez mégiscsak új. Új parancsot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Itt láttunk Máté 24. fejezetében? Mi volt az első hangsúlyos pontja annak az üzenetnek? Hogy aki a szeretetben meghidegül, nem ugyanazt mondja? Nem akar többet mondani. Tudom, lerágott csont ez a szeretet. Olyan gyönyörű dolgokat mondtak róla, és annyiszor visszaéltek vele. Tudom. Nem tehetek róla. Ezt mondja az ige. Szeressétek egymást. Ha titeket szeret az Isten, akkor ti nem lehet nektek ellenségetek. Erről beszélt a hegyi beszédben. Ezt mondta végig Jézus. Ez volt a lényege az ő képviseletének. Új parancsot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ezért a keresztényeknél nincsen válás, a házastársak szeretik egymást, előzékenyek, a gyermekeik engedelmesek. Nem így van? Hát akkor most zavarba jöttem. Pedig szerintem annál többen tartják magukat Jézus tanítványának, mint ahányan úgy élnek, ahogy Jézus tanácsolta. Ez egy probléma. De kinek kell megoldani ezt a problémát? Ez kinek? Aztán Jézus mondja nekik, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, mert persze ettől nem lettek sokkal nyugodtabbak a tanítványok sem. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Egy picit még magyarabbra fordítom ezt a szöveget. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. Vannak olyan nyelvek a világon, több is, ahol a hit és a bizalom ugyanazzal a kifejezéssel írható csak le. Mert rengeteg ember mondja, hogy ő hisz Jézusban, de bízik benne? Jobban, mint a saját előítéletében? Jobban, mint mások tanácsában? Bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. Jönnek a hitetők, akik még a választottakat is el akarják hitetni. De ha bennem bíztok, akkor mitől kell félni? Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, nem mondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Nem azért megy el Jézus, mert elege volt belőlünk, hanem azért megy el, mert most fönt a mennyben van dolga. A világegyetem egyetlen templomában. Nincs több templom. Erről már korábban is beszéltünk. Nincs több. Tudom, hogy hívnak így épületeket, de az nem templom. Templom csak egy volt, a jeruzsálemi, de az is a mennyei mintájára készült. Akkor még a mennyei nem üzemelt. Az csak el volt készítve. Isten készítette el. Annak mintájára kellett a földit elkészíteni. Mikortól kezdett el működni a mennyei templom? Amikor papja lett neki. Addig nem volt pap. És fölment a főpap. Meghalt, föltámadt és fölment a mennybe. És mi az ő dolga? Azt mondja, helyet készítek nektek. Készíti a helyet. Ott a főpapunk, közülük valaki oda tudott menni a mennyei atya szín elé. Mert Jézus ember volt. És nem mint Isten áll a mennyei atya szín előtt, hanem az emberek közül egy, aki teljesen győzött a bűn felett. Persze ettől még Isten, tehát nem őt vonta meg az istenségétől. De ő, mint ember, ott áll a mennyei atya előtt, és készíti a helyünket. Hogyan? Hogy mi itt össze-vissza élünk közben, de közben eszünkbe jut, hogy mit tett értünk Jézus. És össze-vissza kapálózott szavakat mondunk imáinkban, és ezeket az össze-vissza dobált szavakat gyönyörű csokorba gyűjti. És azt mondja, hogy atyám, igen, tudom, ő ezt csinálta, de az én vérem, az én vérem, az én vérem megtisztította őt. Ne ő rá néz, én rá. Meghaltam helyette. És atya, jó, igen, elfogadom. Mit kell nekünk tenni, hogy ezekbe a helyekbe beférjünk? Ne alkodjunk meg a saját bűneinkkel. Rendezzük el. Igen, ez feladat. Folyamatosan. Nem mondjuk azt, hogy már kész vagyunk, hanem folyamatosan készüljünk. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Micsoda bátorítás. Olvasunk itt fenyegetést? Nem. Ez bátorítás. És aztán még ilyen mond Jézus, hogy aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Hú, ezt nem lehet érteni most. Mi? Hát Jézus akkorákat cselekedett, Lázárt föltámasztotta meg, még másik három halottat, leprásokat gyógyított, micsoda csodákat tett Jézus. És azt mondja, még nagyobbakat is cselekeztek. Igen, nem csak, hogy Jézus, mikor emberré lett, amikor ott volt ő Cézárea a Filippiben például, ahol Péterrel beszélgetett, meg a tanítványokkal, akkor nem volt ott Jeruzsálemben azzal egy időben. És amikor Jeruzsálemben volt, akkor nem volt Názaretben. És Názaretben volt, akkor nem volt ott Kapernaumban. Jézus csak mindig egy helyen tudott lenni. És mire tanít bennünket Jézus? Hogy Krisztusban éljünk. Majd itt mondja a 15. fejezetben, a szőlőtől szőlővesző példázatában, micsoda világos, egyszerű kép. Én vagyok a szőlőtől, ti a szőlővesszők. Hát én még nem láttam, hogy szőlőtermelők, azt látom, hogy megmetszik a szőlőt, mert meg kell, világos, el kell rendezni. De az, hogy a legtermőbb ágat levágják, aztán berakják egy pohár vízbe, és raknak mindenféle vegyszert, és így növelik a szőlőfürtöt, ez nem normális dolog, nem? Az a normális, hogy a legerősebb, meg a legkívánatosabb vesszőket meghagyják, a többit levágják, hogy ne szívja el az erőt, menjen a gyümölcsbe a sok finom táplálék, És mennyire szaggatott a szőlővesszőnek a kapcsolata a tőkével? Van ott valami zsirik közben? Lezárnak, meg kinyitnak? Ha ilyen a kapcsolatunk Jézussal, ugyanilyen világosként, hogy beépülünk Jézusba, és Jézus belénk beépül, azt mondja, én vagyok a szőlőteti, a szőlővesszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Világos beszéd. Ennyit jelent készíteni, és ez jelenti azt, hogy még nálam is több nagyobbakat cselekeztek. Mert azok a keresztények, akiknek Krisztussal közösségük van, és hát most mindegy, hogy mennyi tudása van, mennyi tapasztalata van, lehet, csak a legelső alkalom. Azok az emberekben Krisztus valóságosan van jelen. Nem egy csökkentett képességű Szentlélek gyümölcsét fogják teremni, hanem ugyanaz a lélek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, az a lélek képes megeleveníteni a mi tagjainkat, és szabadul idéztem római levelet. Tehát ezt magyarázza nekik Jézus. Velem legyetek közösségben, mert akkor a vigasztaló, akit később mond, az igazságnak ama lelke, akit a világ nem fogadhat be, de ti befogadhatjátok, az bátorítani fog benneteket. Békességet vagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Békesség. Igaz, hogy azt is mondja Jézus máshol, hogy fegyvert hozta. Az a kérdés, hogy mire használjuk a békességet, és mire való a fegyver. Mi arra használjuk a fegyvert, hogy jól kinézzük, na ő megérdemli túl. Körülbelül így élünk, nem? Tudjuk, hogy ki érdemli meg? Saját magunk. Ostromolni az önzésünket. Támadni azokkal a fegyverekkel, amiket Jézus a kezünkbe adott. És akkor lesz békességünk. És akkor lesz békességünk. És akkor lesz nyugalmunk. Mire van szüksége a világnak? Milyenek az emberek? Békétlenek. Most képzeljük, hogy mennek oda az adventisták. Tele vannak feszültsége, mert nincsenek kész. De ahhoz képest kész vannak, hogy a többiek, azok még inkább nincsenek kész. Ezért mit csinálnak? Mindenkiben meglátják még a kákán is a csomót. És így hirdetik Jézus eljövetelét, elpusztulsz, ha nem szoksz le az alkoholról. Véged van, ha nem hagyod abba a cigarettát. Milyen más az, amikor az ember azt látja a másik emberben, hogy ugyanolyan szerencsétlen, mint én. És neki is Krisztusra van szüksége, aki a szeretet, aki engem is kiemelt, őt is ki tudja emelni. Milyen más dolog? Békességet hagyok rátok. De hogy megtudja a világ, bocsánat, a 30. verset olvassa még, szervusz. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme. Tessék csak figyelni. És én bennem semmilyen sétsen. Mert egyikünk sem mondhatja el magáról. De nagyon nem mindegy, hogy az önzésünket kordában tartjuk, és Jézus az Úr a szívünkben, mert akkor Jézusban nincs semmi a sátánnak, és akkor nem tud belénk se kapaszkodni. Vagy pedig engedjük, hogy az önzésünk Úrrá legyen rajtunk, de közben Jézusnak is szolgálunk. Akkor sátán az érzelmeinknél, a szokásainknál, az előítéleteinknél úgy meg tud ragadni nyakon, hogy már másra tudunk csinálni, mint amit ő mond. Bármennyire szeretjük Jézust. Ezért mondja azt Jézus, hogy készítem a helyet, meg lesz nektek a hely, nem lesz helyben hiány. Mindenkinek meg lesz a helye mennyben, és az újjáteremtett földön is. De ahhoz nekem ott kell laknom mind folyamatosabban, mind mélyebben, mind őszintébben, mind természetesebben a szívetekben. Mert ha Krisztus velünk, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok. Én meggyőztem a világot. Tehát ha így összefüggésében látjuk Jézus üzenetét, és tanácsolom egyébként, hogy otthon olvasgassák el majd a Máté 24-25. Fejezetét, mert ezek egybe tartoznak, tehát kár szétválasztani őket a példázatokkal együtt, érdemes elgondolkodni Jézus üzenetén. És aztán János evangéliumából itt a 13. fejezet közepétől a 17. fejezet végéig, ahol a főpap imával koronázza meg ezt az egészet Jézus, rengeteg értékes, bátorító, és olyan üzenetet értünk meg, személyes életünkre nézve is, ami nyugodt, békés, kiegyensúlyozott emberekké tesz bennünket. És én hiszem, és meg vagyok győződve róla, hogy erre nagyon nagy szükségünk van. Mindegyiknek. Befejezésként Zvara Mihály egy versét hadd mondjam el, hiszen ennek a versnek épp a János 14. fejezetéből van a mottója, idézve: nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Szóltál, Uram, hallottam hangodat, önmagamban megláttam arcodat. Kétség nélkül bűnömre mutattál, szeretettel magadhoz vonzottál. Boldoggá tesz, hogy engem így szeret, megváltottál, atyámhoz elvezett. Botladozva jártam te nélküled. Rám találtál, hitem téged követ. Tiéd lettem az egész életem. Egyre jobban várom, hogy érkezel. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Egy rövid imát hadd mondjak még. Szerető Istenünk, olyan hálásak vagyunk, mert amikor olvassuk ezeket az igéket, akkor nem, hogy a rémisztés vagy a feszültség növekedne bennünk, ha valóban a te lelked sugallatára értjük az igét, hanem azt látjuk, hogy Jézus mennyire szerette volna már a tanítványait is, de rajtuk keresztül bennünket is erősíteni, bátorítani. De nem abban, hogy maradjunk meg olyannak, amilyenek vagyunk, hanem abban, hogy vele együtt, és ha ő bennünk lakik, akkor teljes lesz a győzelem az életünkben. Köszönjük, Istenünk, hogy nekünk nem kell az idő izgalmában élnünk. Köszönjük, hogy ha bízunk benned, és ha mi Krisztusunkra figyelünk, és arra vágyunk, hogy ő mindig ott legyen a szívünkben, és ha valami miatt elveszítjük, akkor tudjuk, hogy mi az útja a bűnelrendezésnek, és azonnal visszatérhet hozzánk. Akkor nekünk nincs mitől félni, és akkor nekünk van légkörünk, lehetőségünk, vannak szavaink arra, hogy másokat is bátorítsunk, hogy térjen hozzád. És akkor nem kell félni attól, hogy mi lesz ezzel a világgal. Nem kell reszketnünk a jövőtől. Köszönjük, Istenünk, hogy ezt a békességet, ezt a nyugalmat mindnyájunknak meg akarod adni. Amen.